Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a szerdai hittanórán. Megemlítem már most a kedves testvéreknek, hogy aki szerdán hallgatnak bennünket, akkor élőben, és majd a hittanóra másik felében lesz lehetőség telefonon hozzászólni, kérdezni, illetve kiegészíteni az elhangzottakat. Most már megemlítem a telefonszámunkat 061-374-0904. Hittanóránk témája Máté evangéliumának 12. fejezete, a 9-től a 14. versig a béna kezű ember meggyógyítása. Felolvasom ezt a szentírási részt. Innét tovább ment és betért a zsinagógájukba. Éppen ott volt egy béna kezű ember. Hogy vádoskodhassanak ellene, megkérdezték, szabad-e szombaton gyógyítani? Így felelt. Ha valakinek közületek csak egy juha van, és a szombaton gödörbe esik, vajon nem markolja meg, és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember, mint a juh? Szabad tehát szombaton jót tenni? Ezzel az emberhez fordult. Nyújtsd ki a kezed! Kinyújtotta, és az éppen olyan egészséges lett, mint a másik. Ára a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek, hogyan okozhatnák vesztét. Ugye az ember kezét gyógyítja Jézus, tehát bénakezű emberről van szó. A kéz az ember páros fogószerve, a munka, játék, önkifejezés és kapcsolatteremtés vagy segítségnyújtás eszköze. A kéz sok kultúrában, főként keleten, magának a személynek a szimbóluma. A magyar nyelvben a szemét azonosító aláírás például, úgy hívjuk, hogy kézjegy. A levágott kéz az ellenség teljes megsemmisítését jelentette, ha életét nem is oltották ki. Ugyanígy kultúránként változó, gazdag jelentéstartalma van a kéz gesztusainak. A zárt emberi kéz ősi varázslatot elhárító jel volt. Az összekulcsolt kezek a természet fölöttire irányulás, illetve a tiszteletadás jele. A kézmosás, a megtisztulás, az ajkakra tett kéz új a hallgatás jele. A magyar nyelvben sok kifejezés utal a kéz funkciójára. Tehát például használjuk ezeket a szavakat, kézen fekvő, keze ügyében van, tördeli a kezét, kézre áll egy dolog, tiszta kéz, és így tovább. A szemita gondolkodás szerint a kéz és a kar szoros egységet alkot. Gyakran helyettesítik egymást, s olykor magát a szemét is. A kéz megmosása a kultikus tisztasság követelménye. Például kivonulás könyvében olvasok 30. fejezetben, 19-21-ben, mielőtt belépnek a találkozás sátorába, le kell mosni magukat vízzel, nehogy meghalljanak. Hasonlóképpen akkor is, ha az oltárhoz lépnek, hogy a szolgálatot elvégezzék, vagyis az égő áldozatot elégessék az oltáron. Meg kell mosniuk kezüket és lábukat, nehogy meghalljanak. Tehát ezek a megtisztulás kultikus előírásai erősen elburjánzottak, erre utal többször Jézus is az evangéliumban. A kéz az ártatlanság, a tiszta lelkismeret bizonsága. 27. Zsoltárban imádkozunk a 6. versben, bár ártatlan vagyok, mosom a kezem és körüljárom oltárodat. Egyiptomban és Babilóniában a foglyoknak és az elesetteknek levágták a kezét és megszámolták. Hasonló módon bánt Makkabeus Júdás is Nikanorral. Tehát Makkabeus a 2. könyvében olvasjuk a 15. fejezetében, fejét és kezét a karjával együtt vágta le. A sírköre olykor kezet véstek, hogy az arra menő figyelmét fölkeltsék, ezért az Ószövetségben a héber kéz útjelző és emlék értelmet is kifejezhet. Az Újszövetségben, természetesen visszautalva az ószövetségi előzményekre, a személlyel azonos értékű áldozat az üdvösségért. Átvitt értelemben a kéz, mivel a test oldalán helyezkedik el, a héber nyelvben gyakran oldal értelemben szerepel. Ebből kifejeződött a valamely tárgynak az oldala értelem. Tehát például olvasuk Sámuel első könyvében, hogy ezt a kifejezést, hogy a kapu oldalához. Annak jelölésére is alkalmassá várt, ami valamely tárgynak az oldalán található, mint például a fogantyú, a karfa, a csap, tehát a deszka összefogására, a tengely, végül rész vagy szakasz. Másfelől a marok szó a héberben ivással kapcsolatban a kancsóra, a tálkára is utalhat. Szimbolikus értelemben a kéz az erő jelképe. Például a második törvénykönyv 4.34-ben olvassuk, vagy jött-e valaha is máskor Isten, hogy egy más nép közül népet vezessen ki megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúkkal, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti istenetek, veletek tette Egyiptomban a szemetek láttára. Kedves testvérek, most tartunk is szünetet, és hallgassunk is komoly zenét. Szájra tett kéz a hallgatás, a fejen összekulcsolt kéz a szomorúság jele. Mindenre találunk, még a következőkre is majd természetesen utalást a Szentírásban, néhányot majd meg is említek. Az ember tördeli a kezét, lesi valakinek a kezét alamizsnára vagy megbízatásra várva, kézen fog valakit, hogy vezesse, irányítsa. Ez például a 73. Zsoltárban imádkozzuk, de most már mindig nálad maradok, hiszen megfogtad jobbomat. A kéz összecsapása, vagyis tapsolás örömet fejez ki, vagy kárörömre utal, sőt esetleg undornak, megvetésnek a jele is lehet. Valakinek kezet adni, a kezébe csapni, vele megállapodni, kötelezettséget vállalni, egyetérteni, vagy valakihez barátságos szándékkal közeledni. Ezeket természetesen ismerjük a mindennapi életből, ezeket a gesztusokat, szimbólumokat, de természetesen mindezekre találunk utalást a Szentírásban, sőt lehet, hogy pontosan a Szentírásból származnak ezek a szimbólumok vagy gesztusok. Ahogy az imádkozó embert Egyiptomban fölemelt kézzel ábrázolták, az asszíroknál és a babiloniaiaknál is a kezet fölemelni, imádkozni, a Bibliában a kezet kitárni, egyértelmű az Isten segítségül hívásával, az Istenhez kiáltással. Az akkád szokással rokon az imádásnak egy másik kifejezése. A kéz szájhoz emelése csókra, amikor esküdtettek, fölemelték a kezüket, hogy az egget az akkádoknál vagy Istent tanul hívják. A kéz megtöltése valakit bizonyos hatalommal fölruházni. Az Ószövetségben elsősorban a papi hatalommal, ezért rendszerint fölkenés felel meg neki a fordításokban. Ezen kívül a föláldozott állat bizonyos részeit is oda nyújtották a papnak. A kéz lehet a hatalom, a birtoklás és az erő jele is. Ahogy a húsból való kar az erőre utal, ugyanúgy a kéz is. A kéz, vagyis átadás, a testi és szellemi képességek megerősítője, a gazdagság vagy a szegénység kifejezője. A kézen a jel, mint a gyűrű, állandó figyelmeztetés, de emlékezetbe idézésen kívül talán még összetartozást is kifejez, ahogy később a katonákat és a személyes tulajdont is ellátták pecséttel. Isten keze mindenek előtt a hatalom jelképe, mely elsősorban a teremtésben és a gondviselésben nyilvánul meg. Tehát a 8. Zsoltárban például a mindenség Isten kezének művéről beszél. Utalhat a büntető igazságosságra és Istennek az igazak iránti szeretetére is, illetve arra a természet fölötti jelenségre, amit a proféták sugalmazása és a kinyilatkoztatás jelent. A jobb és a bal az általuk jelölt oldalt jelzik. Együtt azt jelentik, hogy mindenütt. Például Zakariás proféta, 12.6-ban olvassuk, azon a napon olyanná teszem Júda törzseit, mint a forró serpenyő a fadarabok tetején, és mint az égő csóva a szalmában. Jobb felé is, bal felé is minden népet körös körül megéget, de Jeruzsálem megmarad a maga helyén. Erkölcsi vonatkozásban a jobbra vagy a balra letérés az igaz útról, letéréssel, az eltévejedéssel egyértelmű. A jobb, a tekintély, a hatalom és a tisztelet jelképe, például a királyné a király jobbján ül, a király Isten jobbján, az igazak Krisztus jobbján állnak, ahogy Máté 25. fejezetében ez áll, a jókat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Jobbról áll az is, aki oltalmaz és segít. Kivételképpen azonban az is, aki vádol vagy ellenség. Az ítéletkor Krisztus baljára kerülnek, akik elkárhoznak. Aki a jobb és a bal közt nem tud különbséget tenni, mint a gyermek, annak nincs fogalma a jóról és a rosszról. A keleti ember számára, aki kelet felé fordítja az arcát, a jobb dél, a bal északot jelent. Kéz mozdulatainak a liturgiában is, és a kéztartásainak is, tehát az imádságot jelző gesztusokról van szó, tehát amikor áldásról, vagy megszentelésről, kitárt kezekről, keresztvetésről, vagy kézrátételről hallunk, természetesen mindez jelképezi, és tehát kifejez valamit. Természetesen minden gesztusnak a liturgiában van értelme. Most szintén tartunk is szünetet, úgyból megemlítem a telefonszámokat, körülbelül bő 5 perc múlva lesz majd lehetőség hozzászólni, kérdezni, illetve kiegészíteni az elhangzottakat. A telefonszámunk 061-374-0904. Az idézett evangéliumi részben Jézus így felelt, ha valakinek közülettek csak egy juha van, és az szombaton gödörbe esik, vajon nem markolja meg, és nem húzza ki? Mennyivel többet ér az ember, mint a juh? Szabad tehát szombaton jót tenni. Most kicsit, kedves testvérek, idézzünk az a jót tenni kifejezésnél. A jó tétemény vagy jó cselekedet, melyre sem az igazság, sem az irgalmasság nem kötelez, indítéka jó téteménynek egyedül a jóság, a tiszta baráti szeretet, vagy természetesen az Isten szeretet, amikor segítségnyújtásról vagy adakozásról van szó. A jó cselekedet Isten akaratának szabad akarattal és tudatosan történő teljesítése. Természetes, ha földi célokért történik, természetes, természet fölötti jó cselekedet, ha Isten szeretete motiválja. Az erkölcsileg jó cselekedet egyszerre föltételezi a tárgy, a cél és a körülmények jóságát. Egy rossz cél még akkor is megronthatja a cselekvést, ha a tárgya önmagában jó. Például azért imádkozni vagy bőtölni, hogy lássák az emberek. A választott tárgy önmagában rosszá teheti az egész cselekedetet. Vannak konkrét cselekedetek, amelyek választása mindig rossz, mert akarati rendetlenséget, vagyis erkölcsi rosszat tartalmaznak. Tévedés tehát az emberi cselekedetek erkölcsiségét csak a szándék, vagy a keretüket képező körülmények, tehát a környezet, társadalmi nyomás, kényszer vagy szükséghelyzet alapján megítélni. Vannak cselekedetek, amelyek önmaguk által és önmagukban a körülményektől és szándékoktól függetlenül mindig súlyosan rosszak tárgyuk miatt. Ilyenek a káromlás és a hamis eskü, az emberölés és a házasságtörés. Soha nem szabad rosszat tenni azért, hogy abból jó származzon. Tehát például nem lophatok azért, hogy szegénynek adjak. Még ha jót is akarok tenni, azért mi nem tehetek rosszat. A jó cselekedet ismétlésből erényé alakul, a sorozatos elmulasztásából pedig vícium születik. A jó cselekedet jutalma a földi elismerés, már a Máté evangéliuma szerint, amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltes magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. A jó cselekedet érték a benne megvalósuló áldozat nagysága adja. Ezért a jó cselekedet példája Ábrahám és a szegény özvegyasszony. Lelki jó cselekedetek a bőt, az imádság, az irgalmasság és a megbocsátás. Az örök élet a jó cselekedetek jutalma. Máté 7.21-ben olvassuk. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem, Uram, Uram, csak azt, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Thank you. Van egy kedves testvérünk a vonalban, aki szeretne a témához hozzászólni, Mária Rádió. Igen, tessék. Tessék, hallgatjuk. Sajnos úgy tűnik, hogy ez nem sikerül. Remélem, hogy esetleg... Igen, igen,
Halló.
Tessék, igen, most már halljuk egymást, igen.
Halló.
Igen, tessék mondani.
Jaj, örülök, köszönöm szépen. Megszakadt az előbb a vonal, én nem tehetek
igen,
róla.
Jó, tessék,
újra
akkor
tártáztam. Igen.
Folytatni, igen.
Igen, kedves Lóránt atya, arról szeretnék beszélni, csak egy pár mondattal, és idézni egy verset, hogy a kezünket jóra kell használnunk. És erre buzdít például Sik Sándor két versében is, amit gyorsan elolvasnék, de rövid. Lelkecskék vagyunk, mi nekünk nem jó, de mi jót akarunk. A keresőkre gondol, akik a jó Istent keresik. Itt nincsen jó tanyánk, nyírkos és homályos a házunk. Hideg van, fázunk. Mondjátok, merre van a láng? Itt nem jó lenni, mi nem vagyunk idevalók, haza akarunk menni. Most jön a lényeg, valaki jöjjön, fogja meg tapadós kezünket, és mondjon egyszerű szavakat, és vezessen haza bennünket. Ez az egyik verse Sik Sándornak. A másik verse pedig Van-e szebb testvér, szintén ezt hangsúlyozza ki, hogy kezünket nyújtsuk a rászoruló embereknek, akár lelki, akár fizikai inségben vannak. Emberek élnek, s arcukon árnyék remeg, s az út szélén kinyújtják lankat, karjukat. Most jön a lényeg, megfogni csendben egy kinyújtott bús kezet. Van-e szebb testvér, van-e szebb? Hervadt szemekben néha néma göny rezeg, s az úton sokszor gyermekek sóhajtanak. Szívben maradt szók néma nyelvén érteni, van-e szebb testvér, van-e szebb? Tehát, hogy jóra használjuk a kezünket. Lássuk meg a szenvedő embert, akár lelki, akár fizikai szükséget szenved. Nyújtsuk ki kezünket, és amit tudunk, ha nincs anyagi lehetőségünkre, akkor imádkozzunk érte, vagy biztassuk, segítsük, de mindenképpen a kezünket és a lelkünket a jóra használjuk. Ezt hangsúlyozza Sik Sándor, és ezt kéri tőlünk az Úr Jézus Krisztus is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, köszönjük szépen! Tényleg, ugyan a kedves testvérünk is kifejezte az idézett verssel, tehát a magyar nyelvünk nagyon gazdag, amikor tényleg a jó cselekedet és a kéz összefonódásáról hallunk, hiszen elsősorban jó cselekedeteket kezünkkel tesszük, bár nem természetes, nem kizárólag, de mivel ugye a béna kezű ember meggyógyításáról van szó, és Jézus ezt jó cselekedetnek nevezi, ezért most a kettőt így megpróbáltuk összekapcsolni. Tehát Jézus meggyógyítja a beteget, ezért most ennél a kifejezésnél szeretnék kicsit időzni, illetve hogyan szerepel ez a kifejezés más helyen is a Szentírásban. A gyógyítás a betegség miatt megrendült egészség helyreállítása. A Szentírásban a gyógyítás Isten műve. A betegség megpróbáltatásban és hűséges lélek egyik jutalma. Az Ószövetségben a prófétát igazoló jel, például a leprás Námán vagy Ezekiás gyógyítása a Királyok második könyvében. A Zsoltárokban sűrűn ismételt kérés a test és a lélek gyógyítása, s átvitt értelemben az üdvözítő hatalom képe. Az evangéliumok Jézus csodái között a gyógyításait is leírják, mint jeleket, melyek Isten országa érkezésére utalnak, Isten szeretetére és a bűnbocsátó hatalomra utalnak. A gyógyítás rendszerint úgy történik, hogy egy-egy beteg, bízva Jézus hatalmában, irgalmában és segítségében hozzáfordult kérésével. A gyógyítás föltétele a hit, gyakran ugye Jézus mondja, hogy hited meggyógyított. Jézus a tanítványainak is adott hatalmat a gyógyításra. Így az apostolok is gyógyítottak, ugye szó van főleg az apostol cselekedeteiben erről. Ezeket a csodákat az apostolok Jézus nevében tették, vagyis a megdicsölt Úr erejével vitték végbe. Szent Pál beszél a gyógyítás karizmájáról, mint különleges kegyelmi ajándékról, melyet Isten annak ad, akinek akar. Az ókori görög-római hellén orvostudomány ismereteit a középkori Európa számára az arab orvosok mellett a szerzetesek mentették át, karitatív szemlélettel és gyakorlattal gazdagítva. A kolostorok a kultúra mellett a betegellátás központjai is lettek. Ugye vannak betegápoló apácák, antoniták, irgalmasok vagy johaniták, ezek a szerzetes rendek vagy kolostorok betegek ápolásával is foglalkoznak. A betegápoló alakja korán összekapcsolódott a szerzetessel, aki Jézust követve gyámolította a szegényeket és gyógyította a betegeket. A kolostori betegszobák nem csak a rendtagokat, hanem a vándorokat és a környék szegényeit is befogadták, és gyakran kórházi feladatkört töltöttek be. A betegségekkel kapcsolatos ismereteket és a gyógynövényeket a szerzetesek céltudatosan gyűjtötték, és az író műhelyekben orvosi munkákat is másoltak. A könyvekből és a tapasztalatból szerzett orvosi ismeretekhez a kolostorok gyógynövénykertje szolgáltatta az orvosságok alapanyagát. A gyógyítás, a betegápolást az adott viszonyok között a tökéletességig fejlesztette. A keresztény szeretet egyre újabb kórházakat nyitott, különösen a keresztes háborúk idején, amikor harmadik Ince pápa és Szent IX. Lajos francia király tettek legtöbbet a betegekért. Kedves testvérek, még körülbelül 5 percünk van a műsorunkból, még van lehetőség, talán egy telefont még tudunk fogadni, amennyiben valaki szeretne a témához hozzászólni. Telefonszámunk 061-374-0904. Van egy kedves testvérünk, tessék.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Tanúsítom, személyemben érzem, hogy Jézus ma is él és gyógyít. A gázolásos balesetem után 19 éve
Sajnos nagyon szakadozik a vonalunk.
19. éve történt autógázos balesetem, mely végzetesnek mutatkozott, felgyógyított, és ma is gyógyít. A eltört térdemmel ma is néhány métert megteszek lakásomba. Áldás és dicséret a ma is élő Jézus Krisztusnak és gyógyításainak. Hála és dicsőség neki. Köszönöm.
Jó Isten áldja Bélabát, minden jót kívánunk. A gyógyításban kult szerepe van a hívő lélek betegséghez és gyógyításhoz való viszonyának. A fölkészítés a halálra, melyet a kereszténynek nem csak elszenvednie kell, hanem hitének végső cselekedeteként kell megformálnia. A beteggondozás nagy feladata. Amíg lehet számítani a gyógyulásra, addig a beteg aktív partnerként küzd az életéért, az orvossal és Krisztussal. Küzd a betegség ellen, amit önmagában nem fogadhat el. De attól a naptól kezdve, hogy nincs már reális alapja a gyógyulásnak, a keresztény a gyógyulás reményét a végső üdvösség reményévé emeli. Isten akarataként fogadja el a búcsúzást a földi élettől. A gyógyulás reménye a búcsújáró helyeken úgy tűnik mindinkább áthelyeződik a csoda kérdéséről az Isten közelségének megtapasztalására. Az is feltűnő, hogy ezeken a helyeken nincs gyógyító személy, mint sok szektánál, aki népszerűségét a gyógyító missziónak köszönheti. Míg a klasszikus orvoslásban az orvos beavatkozásától várják a segítséget, ma az orvos, mint Hippokratész is, a gyógyító természet segítőinek tekinti magát. A pszichoterapeuta a beteg önállóságára hivatkozik életteljesedésének helyreállításánál. A lelkipásztor pedig, mint a magányos, szenvedő, szeretettel teljes kísérője, ismét fölfedezi szerepét a technizált kórházban. Kedves testvérek, ennyi fért a mai hittanóránkban. Köszönöm, hogy az elmúlt bő fél órában velem tartottak. Köszönöm Szabó Adriennek a technikai szolgálatot. Lépes Lóránt atyát hallották, legyen szép napjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.